Jakab András jogásszal és Urbán László közgazdásszal beszélgetünk a Hegymenet társadalmi és politikai kihívások Magyarországon című tanulmánykötetről, és Urbán Lászlónak még az intézményi problémához van megjegyzése.
Igen, azt hiszem, hogy ezt nagyon jól fogalmazta meg Exterde Tibor, hogy szemléletileg ez az a legmarkánsabb különbség, azt hiszem, amit a jelenleg Magyarországon nem csak a politikai elitben, hanem talán a társadalomban is domináns megközelítés a problémáinkhoz az valamifajta erőskezű vezető vagy világosfejű politikus iránt kiállt, aki majd a dolgokat arra felé viszi, amerre kell, miközben ennek a tanulmánykötetnek a szerdő gárdájának több egyéb mellett talán a legjelentősebb közös szemléleti kerete, hogy úgy gondoljuk, hogy a kulcs az az intézményépítés. És ebben számos következménye van. Ugyan a magyar miniszterelnök is próbálja az erőskező vezető kultuszát úgy beállítani, mint az valami fajta ilyen világtrend, amely Kínától Oroszországon át, nem tudom én, Törökországig már számos országban érvényre jutott, és az Európai Unión belül Magyarország lenne ennek az éllovasa. De ezzel szemben az európai normák, az európai hagyományos növekedési modell, az európai értékrend az sokkal közelebb áll ahhoz a modellhez, amelyben nem egyes kiválasztott vezetőknek a küldetéstudata, a víziója, az erős keze az, amely eldönti, hogy egy ország merre haladjon, és ez nem ez a garanciája annak, hogy az sikeresen felzárkózik-e és fejlődik-e, hanem pontosan az az intézményi tagoltság, amely például az egész európai fejlődés gyökerében lehetővé tette például a gazdasági szférának a leválását a politikáról, amelyhez képest a piacgazdaság az önmagában azt jelenti, hogy annak egy belső logikája van, hogy a piacgazdaságon belül a gazdasági szereplőknek autonómiája van, egymásra versengenek elsősorban, és nem az állam kegyeiért, hanem a versenyképes termelésért belföldön és külföldön. Ehhez képest Magyarországon ez az egyszemélyi erőskező vezető által meghatározott gazdasági irány, mintha arra felé haladna, hogy a gazdaságban az erőviszonyokat tudatosan politikai elhatározás alapján kell átrendezni, mintha ez lenne a kulcsa a gazdaság fejlődésének.
De éppen ön írja a bankrendszerről szóló fejezetben, hogy ezt a magyar lakosság túlnyomó része szívesen veszi. Ez tetszik neki.
Igen, ez tetszik neki. Tehát a politikai logika, ha csak arról szól, hogy legalább a relatív többségnek mi tetszik, és ezt kiszolgálandó, tehát akkor ez már egy felhatalmazás, ez lehetséges, csak ez óriási veszély. Én szerintem a kilábalás, a fejlődés az nem ebben az irányban halad. Most ez lehet személyesen az én egyéni véleményem, meg lehet azoknak a véleményem még, akik nem értenek ezzel egyet. A baj az, hogy ha nem erre felé, tehát ha arra felé haladunk, hogy a gazdaság autonómiáját visszavágjuk, hogy nem piacgazdasági alapon, hanem államilag elhatározott szándékok alapján egyrészt jelölünk ki nyerteseket mindenféle, vagy legalábbis nagyon kulcsfontosságú szektorokban, hogy túl sok állami pénzt osztunk el valamifajta politikai elitépítés szándékával, úgynevezett nemzeti tőkét hozunk létre, de azt is elsősorban jól koncentrálva néhány baráti tulajdonos körül, akkor ez egy másfajta modell, mint ami a hagyományos európai modell. És lehet azt mondani, és valóban ez az egyik kérdés, amiatt például Tóth István Györgynek a tanulmánya, fejezet egyik tanulmánya hosszasabban taglal, hogy emögött lehetséges, hogy egy értékorientációs különbség van Magyarország és mondjuk tőlünk nyugatabbra fekvő országok között. Tehát ahhoz, hogy egy országban a társadalom legalább többsége az inkább az intézményi autonómiák tiszteletben tartását, ne pedig az erőskező vezető iránymutatását tartsa célszerű berendezkedésnek, amögött az kell, hogy bízzon a saját erejében, hogy azt gondolja, hogy alapvetően bizalommal van a másik ember iránt a társadalomban, miközben a magyar társadalom bizalom hiányos, az emberek nem bíznak abban, hogy a saját tehetségen múlik az előremenetel, hanem azt gondolják alapvetően az a kérdés, hogy szerencséjük van-e, hogy kivel vannak jóba, hogy mit tudnak kijárni. Így van, jókor jó helyen kell lenni. Ez egy másfajta fejlődési modell. És ennek kapcsán a Tóth István György tanulmánya az éppen arról beszélget, hogy vajon amellett, hogy ő is leteszi a hitét abban, hogy ő is azt gondolja, hogy egyrészt ez tényszerűen valószínűleg így van, ebben, ebben a skálán az értékorientáció a magyar társadalomnak ugyanúgy a Európa keleti feléhez áll közel, mint ahogyan a földrajzi berendezkedésünk is, tehát hogy a magyar társadalom értékorientációja inkább a balkáni és kelet-európai népekhez hasonlatos, és emiatt vajon valóban felvetődik a kérdés, hogy bármi szeretnénk nyugati intézményeket meghonosítani, de hogyha a társadalom értékorientációja ezzel nincs szinkronban, akkor ez még nehezebb lesz. De másik oldalról, legalábbis a kötet szerzői ebben úgy tűnik, hogy egyöntetően azt gondolják, hogy mégis, ha felzárkózni szeretnénk a fejlett nyugati gazdaságokhoz, akkor ennek a módját kell megtalálni, ezen az úton célszerű elindulni, és azért célszerű praktikusan megnézni az egyes szektoroknak a problémáit egy kicsit mélyebben, mint csak a hangzatos lózungok, mert hogyha mélyre ásunk, akkor azért kiderül, hogy a garanciája annak, hogy egyes szektorainkban jól tudjunk működni, azért az mindig az, hogyha a gazdaságban piaci verseny van, hogyha az egészségügyben olyan intézményi megoldások vannak, amelyek nem bizonyos szereplőknek a akaratán múlik, hanem olyan feladatmegosztások vannak, amelyek alapvetően a páciens kiszolgálását helyezik célba, és hogyha a bankrendszernek nem azon kell aggódnia, hogy milyen bankadóval sújtják, vagy milyen kedvezményeket tud kijárni, hanem alapvetően az ügyfelekért próbál versenyezni. És ezeknek pedig az a feltétele, hogy az intézményi berendezkedés szilárduljon meg, és ez tegye lehetővé azt, hogy mindenki a saját területén, a saját szakmájával foglalkozzon, és ne pedig a kulcsfontosságú politikusoknak a kedve, vagy a privilégium, vagy a kedvezményeit keresse.
De mint közgazdász, tud mondani egy olyan népszerű mondatot, hogyha például a bankrendszer, amiről írt ebben a kötetben, csak a saját dolgával foglalkozhatna végre, akkor nekem, mint ügyfélnek jobb szolgáltatást tudna adni?
Igen, ez egészen biztos. Ez világos. Tehát ma a nyugat-európai és amerikai bankrendszerben forradalom zajlik a mobiltelefonos alkalmazásokon keresztül. És nem csak ott, hanem mondjuk Lengyelországban a három legnagyobb bank az olyan szintű szolgáltatásokat ajánl mobilon, hogy egyrészt a új lenyomattal meg videókamerával, amivel be van építve a mobiltelefonba, azonosítani lehet valakit anélkül, hogy a fiókba be kelljen menni, hogy egy új számlát nyisson, hogy automatikusan az összes tranzakcióját sorra egy ilyen pénzügyi tanácsadó program rendezi, hogyha a valami fajta befektetési tanácsot akar, akkor azt a bank automatikusan adja neki a lehetőségeket, hogy ezt milyen módon teheti meg megint anélkül, hogy be kelljen menni fizikailag a bankba. Ilyen jellegű szolgáltatásokhoz képest Magyarországon csak a legnagyobb bank az, amely mondjuk 2 évvel ezelőtt egyáltalán egy ilyen mobiltelefonos applikáció bevezetett, amivel mondjuk lehet parkolni, meg mozijegyet venni, meg 1-2 dolgot. A bankrendszer úgy húz el mellettünk, a nyugat-európai fejlett országok bankrendszer, egyébként Ázsia is, a magyar bankrendszer pedig azért nem tud fejleszteni, mert nincs meg ez az autonómiája, nem az ügyfélre koncentrál, hanem még mindig a túlélésért küzd, meg hogy egyáltalán, mivel bankadóval, meg egyéb terhekkel elvették tőle a pénzt, hogy egyáltalán túl tud-e élni. A nyugat-európai anyabankok is utoljára Magyarországon fogják bevezetni még ezeket a mobilos alkalmazásokat is, amelyeket ők már a saját más országokban bevezettek, mert ebben az üzleti környezetben nem érdemes. Tehát éppen a bankrendszer az egy kitűnő példája annak, hogy sajnos az ügyfelek szívják meg ennek a következményeit.
Amikor hogyan állították össze Magyarország probléma térképét, mert amikor arról beszélnek, hogy kihívások, akkor mindenki órákig tudná mondani csak a saját szűk mikrokörnyezetében, hogy mennyi kihívás van. Ezt rendszerbe hogy foglalják?
Igen. Csak egész röviden még egy apró kiegészés ahhoz, amit Urbán László mondott, tehát hogy az intézmény építés, ahogy ezt mi használjuk a kötetben is, meg azon kívül, az alapvetően meritokratikus személytelen mechanizmusoknak a megerősítése lenne, aminek részben vannak formális szabály, és részben pedig informális szabályai. És az informális, illetve kulturális, vagy ezt néhány a mentalitásbeli problémáknak a leküzdését, az szokták a legnehezebb feladatként leírni. Ezt leginkább...
Nem fogom tudni fölhívni a fontos elvtársat, ha az anyámat be kell vinni a kórházba.
Hát így van, így van. Az a baj, hogy ezek beépülnek, nagyon mélyen beégnek az emberekbe, amik nagyon lassan változnak, meg néha egyszerűen generációváltásra van szükség, de magán a generációváltás nem elég, mert ugyanúgy ezt újra lehet termelni az új generációban. Ezt úgy szokták leírni, mint valamiféle alkoholizmus. Tehát vannak olyan országok, amelyek egyedül erre képesek, de alapvetően az esetek túlnyomó többségében erre nem. Tehát külső segítségre van szükség. Magyarország alkoholista intézményépítési szempontból. A németeknek sikerült kigyógyulniak az alkoholizmusból 45 után, erős külső segítséggel és egy nagyon szigorú kúrával, és amiről eddig nem beszéltünk, hogy akkor tud igazán sikeres lenni ez a mentalitás alakítás, vagy mentalitásváltás, hogyha az adott ország egyszerűen sikeres. Most az a nagy helyzet, hogy Magyarország az elmúlt 21 néhány évben, egyrészt voltak konkrét formális, nem tudom, jogi problémák, de hogy ami igazán hiányzott, az a siker. Tehát, hogy nem volt olyasfajta gazdasági növekedés, ami mondjuk a II. Világháború után Németországban, vagy adott esetben a 80-as években Spanyolországban lehetséges volt. És ennek részben világgazdasági okai vannak, amelyek inkább közgazdasági jellegűek, de hogy ez a sikermomentum, ez hiányzik. És amíg ez a sikermomentum, ez nincs meg, addig... Ez sajnos így van, hogy addig a széles tömegekkel nehéz elhitetni, hogy igenis az intézményépítésre. A széles tömegek nagyon gyakran úgy működnek logikus módon, hogy az intézmények azok inkább szimbólumai egy rezsimnek, és nem a közvetlen összefüggéseket figyelik. Tehát ez nagyjából úgy, hogyha nem esik az eső, akkor az indián törzsfőnököt feláldozzuk. Hát nyilván nem elsősorban ő tehetett róla. Ugyanígy, hogyha világgazdasági válság van, akkor biztos az alkotmánya hibás. Tehát, hogy valójában nem. Vannak persze összefüggések, és egy jól megkonstruált alkotmánya megbiztosítja a tulajdonokat, az segíti a gazdasági fejlődést, de ha olyan a világgazdasági környezet, akkor tulajdonképpen semmi nem segíti. És az a szerencsétlen helyzet, hogy ez igenis hozzájárult ahhoz, hogy a magyar lakosságban a bizalom a jogállamiság, vagy akár a piacgazdaság irányában az jelentősen csökkent a 90-es évek óta. Ezt lehet látni egyébként a különféle jogállamiság indexeken, hogy ugye a 70-es, 80-es években ilyen puha diktatúra értékeit érte el Magyarország. 90-es években tulajdonképpen a legjobb értékeket elértük, és aztán egészen az EU csatlakozásig viszonylag jók voltak az érték, utána enyhe erózió, és 2010 óta pedig nagyon erős erózió. A többi kelet-európai országot, volt szocialista országot megnézzük, akkor ott is nagyon hasonló, ott is nagyjából az EU csatlakozásig nagyjából rendben voltak a dolgok, és aztán a jogállamiság intézményrendszer, ott is lassú erózió figyelhető meg, cseheknél, szlovénoknál viszonylag kevesebbet lehet erről a magyar sajtóban olvasni. Ez azért van, mert egész addig, amíg volt egy külső nyomás az országon, addig a civilizáció maszkja, a jogállamiság normáinak való megfelelés, az annak eleget tettek a politikusok, és amint ennek vége, ami egyszer a klub tagja, az EU tagja Magyarország, utána ez a külső nyomás lényegében megszűnt, vagy szinte megszűnt.
Most az EU is nagyon változik. Mi lesz, hogyha a sokszebességes Európában nekünk muszáj lesz az eurozónához csatlakozni? Itt lesz a fejünk fölött az Európai Központi Bank, az Európai Bankfelügyelet, meg minden. Akkor minden megváltozik? Minden jó lesz?
Hát akkor, én szerintem akkor... ilyen nem lesz, hogy nekünk muszáj. Ez egy választási lehetőség lesz nekünk, hogy akarunk ehhez csatlakozni, vagy nem. És maradhatunk ezen kívül, akkor hiányozni fognak azok a fegyelmező intézményi korlátok, amelyek például úgy tűnik, hogy jelenleg az Orbán kormány működése alatt például valóban az egyetlen külső elvárás, amely biztosította, hogy a költségvetési hiányunk az elrendelt 3%-os szint alatt maradt. Mert előtte mindig túllőttünk ezen a célon, az Európai Uniónak ez egy kemény elvárása volt, ráadásul pozitív oldalról az Európai Uniós segélyek is, vagy támogatások is ehhez vannak kötve, tehát ezt a korlátot betartjuk. De, hogy a saját pénzünkkel mit csinálunk, hogy a forintnak az árfolyam, vagy a forintnak az árfolyamát azt most még lehet manipulálni, a Magyar Nemzeti Bank ezt megteheti, ha az eurozónához csatlakoznánk, akkor nem lenne egy olyan külön pénz, ami egyébként gazdasági válság idején valóban egy eszköz lehet arra, hogy segítsünk egy válsághelyzetet kezelni, de a másik oldala, hogy amikor ez a saját pénzünk és a saját pénzünk leértékelése miatt a devizatartalékon képződik egy óriási leértékelési nyereség, akkor ezt a több száz milliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank elnöke, mert különféle politikai felhatalmazások alapján ilyen alapítványokba kihelyezve magánpénzként kezelheti, tehát a közpénzt azt eltüntetheti. Na, ezt nem lehetne megtehetni valóban akkor, hogyha lészese lennénk. Hát ez a trade-off, ez az átváltás, ezeket a dolgokat kell megnézni azokban az országokban, amelyekben nincsenek meg a belső lehetőségek arra, hogy az ilyenfajta visszaéléseket a politikai hatalommal és az adott ország szuverenitásával ne lehessen megvalósítani, ott szerintem a külső kényszerek megléte az inkább segít abban, hogy az ország abba az irányba haladjon, amely a fejlődését segíti. De ebben nyilván különböző a felfogásom, például a pillanatnyilag hatalmon lévőkét.
Vajon mi kényszeríteni rá a hatalmon levőket, vagy az oda aspirálókat, hogy vitát folytassanak azokról a kérdésekről, amelyekről most mi itt majdnem egy órája beszélgetünk? Amikor a viták eddigi jellege az az, hogy az állítások egymást kizáróak. Nincsen olyan, hogy valaki elismerné, hogy a másiknak valamiben igaza van, és módosítaná a saját álláspontját.
És sem vitára kényszeríteni nem lehet senkit. A mi missziónk, vagy a mi felelősségünk az csupán annyi, hogy letegyünk az asztalra egy olyan munkát, hát lehet talán ilyen vitairatnak is nevezni, amelyik összegyűjti azokat az érveket, amelyeknek a keretében értelmes vitát lehet folytatni. Tehát én nekem nincsenek megint illúzióim abban a kapcsolatban, hogy valakit vitára mennyire lehet kényszeríteni, az nem fog menni. Amit megtehetünk, és ami a mi felelősségünk az, hogy az értelmes érveket összegyűjtjük, egy csomagba letesszük az asztalra, és azt reméljük, hogy ennek a hát ilyen szinergikus hatása is lesz, egymást is segítik, és az egész munka, mint azt említettük korábban, a értelmes közbeszéd szimbóluma.
De annak van valamilyen rendszere, hogy egyáltalán miről kell elkezdeni először beszélni, hogy tudjunk a legnehezebb kérdésekkel, a legkönnyebbel, a konszenzussal kecsegtetővel. Volt ilyen néhány a történelmünkben az elmúlt évben, Európai Unió vagy NATO például.
A kötetet úgy építettük föl, hogy egyrésztről le akartuk fedni az általános előkérdéseit a vitának. Egyrésztről vannak fejezetek, amelyek az értékválasztásról szólnak, arról, hogy a magyar lakosságnak milyen az értékbeállítódottsága, mennyire nyugat-európai, mennyire kelet-európai. Vannak fejezetek, amelyek a történelmi fejlődésről, vagy adott esetben az emlékezet politikáról szólnak, hogy mennyiben van értelme annak, hogy a mai magyar politikai közbeszédet elsősorban a 20. századi traumákkal definiáljuk.
És pótcselekvés, ezt írják.
Hát igen, tulajdonképpen ezt így ki lehet mondani ebben a formában, és olyan fejezeteket is szerettünk volna kötetben, amelyek részben a határon túli magyar kisebbségekkel, részben a magyarországi kisebbségekkel, különösen roma kisebbséggel foglalkozik. Van egy külön fejezet a külpolitikáról, egy másik fejezet a demográfiai helyzetről, Magyarország demográfiai helyzetéről, egy újabb fejezet a nyugdíjrendszerről, a közigazgatásról, az általános gazdaságpolitikáról, a költségvetési politikáról, a bankrendszer helyzetérlesztő Urbán László jegyzi, egy másik a korrupcióról, egy külön írás foglalkozik az adminisztratív terhekről, ami a magángazdaságot terheli, a munkaerőpiacról. Egy érzékeny téma ez a magyar média piac helyzete, illetve a magyar média helyzete, mennyiben tudja ellátni a demokráciákban szükséges ilyen ellenőrzési funkcióját, részben tulajdonosi háttér, részben a bizonyos ilyen szakmai standardok betartását.
De Balázs nagyon keményen azt mondja, hogy a hallgatónak meg az olvasónak fizetnie kéne a tartalomért. Az volna az igazi megoldás. Akkor aztán senki senkitől nem függene itt. Utópia.
Illúzió. Nem utópia teljesen, nem? Egyébként technológia, megint a technológiai fejlődésben van, vagy kibontakozni látszik, vagy kialakulni látszik az úgynevezett blockchain technológia, amely lehetővé teszi azt, hogy egészen pici, alacsony összeggel is elektronikus módon lehetne technikailag fizetni, tehát hogy a dolog nem tűnne olyan, nem lenne olyan drága, mert most azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy elektronikusan valamilyen tranzakciót lebonyolítsunk, hogy ezt fizessük, és utána azt ellenőrizzük, és levegyék a számlámról, hogyha itt 2 forintról van szó, és a tranzakció költsége meg 30, akkor ezt nem éri megcsinálni. De hogy van olyan technológia már kialakulóban, megint a nemzetközi banktechnológiában, és ez a Bitcoin nevű pénznek a következménye, olyan szoftver technológia, amely megint ennek a praktikus alkalmazása például ezzel a területre is bankrendszerek dolgoznak, tehát lehetséges, hogy ez meg fog tudni néhány éven belül oldódni technológiailag, technikailag ez a probléma.
Ezért a beszélgetésére akkor majd be kéne valahogy árazni, és akkor megoldódna a függőség meg a függetlenség kérdése.
Mert azt nem tudom, hogy, azt nem tudom, hogy megoldulna, de segíthetné, és valóban, de ennek ez az egyik feltétele, hogy legyen egy olyan technika, ahol technológiailag egy egészen pici összegű fizetést is lehet adminisztrálni és elkönyvelni egy egészen pici költséggel. Pillanatnyilag a bankrendszerek működése, ahogyan lebonyolítják a fizetéseket, és ahogyan ezt elkönyvelik, az túl sokba kerül ahhoz, hogy ilyen egészen apró fizetéseket el lehessen számolni. De ennek a szoftveres modern technológiája már létezik, csak ennek még a meghonosítása nem történt.
A magyar jogrendszer állapotáról 16-ban egy monumentális művet is kiadtak. Ez annak valamiféle utó munkája?
Hát az a munka az a Magyar Tanács Akadémia Társadalmatányi Kutatóközpont jogtudományintézetének volt egy több éves projektje, egy majdnem 1000 oldalas írás, vagy gyűjteményes kötet, amely eltér műfajában attól, mint amit itt akartunk letenni az asztalra. Az a munka, az kifejezetten klasszikus, tudományos, ebben az esetben jogtudományi jellegű munka volt, rengeteg lábjegyzettel, és valószínűleg a jogtudományban kevésbé járatosak számára végtelenül nehezen olvasható. Egyébként is 1000 oldal, tehát azt nem is gondoltuk, hogy egy az egyben azt inkább egy kézikönyvszerű munka, amit majd időről időre szeretne a jogtudományi intézet kihozni. Most, amit itt akartunk csinálni, az két szempontból tér el attól. Egyrésztről ez tematikusan sokkal tágabb, tehát nem elsősorban a jogrendszerre, bár minden, nagyon sok helyzetben felmerülnek jogi kérdések, koncentrál. Másrészt egy tudatosan sokkal populárisabb jellegű műfajban kértük a szerzőket, hogy fogalmazzák meg a gondolataikat. Azt reméljük, hogy egy sokkal szélesebb olvasóközönséget is el tudunk érni.
Mit gondolnak a kötet meg az eddigi tanulmányaik alapján az újrakezdések és totális tagadások szakadatlan váltó gazdasága, ahogy Gyurgyák János írja? Már minket jellemezve, ez véget érhet-e?
Az intézményépítésnek tulajdonképpen pont az a lényege, hogy ez a lassú építkezés, a lassú csiszolás, és nem a hirtelen jön valaki, aki megmondja a tökéletes megoldás típusú megközelítésnek a pártján át. Az intézményépítés az pontosan arról szól, hogy a hirtelen állandó ilyen egy személy döntések alapján történő változások nem fognak segíteni az országnak. Úgyhogy mi azt reméljük, hogy nem ilyesmi lesz.
Hát remélni persze reméljük, de attól tartok, hogy mivel pillanatnyilag egy olyan berendezkedés épül Magyarországon, amely éppen, hogy az intézményeket leértékeli, alárendeli a politikai akaratnak, ha el szeretnénk indulni az intézményépítés irányába, akkor ezzel a megközelítéssel erősen szakító politikai felállásra van szükség, amelynek újra, tehát az ahhoz képest, a jelenleg irányhoz képest már egy újabb markáns váltást feltételez.
De láttok már olyan politikust, amelyik kormányon is szereti a fékek és ellensúlyok rendszerét, nem csak ellenzékben?
Ez egy nagyon jó kérdés. Valóban inkább csak kataklizmák után születtek olyan felismerések, amikor belátták, ugye az András hivatkozott a német példára a II. Világháború után, vagy az amerikai alapítóatyák, tehát ahol az intézményépítés előtérbe kerül, az csak akkor lehet, amikor van valami súlyos kiábrándulás vagy csalódottság, hogy az az út, amely az intézményeket inkább félreteendő akadálynak tekinti, hogyha azok nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.
Az elmúlt egy órában Jakab András jogász és Urbán László közgazdász volt az Inforádió arénájának vendége. A Hegymenet, társadalmi és politikai kihívások Magyarországon című tanulmánykötetről beszélgettünk. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.